Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi ószövetségi igéből, Krónikák első könyvének 22. fejezetéből.
Azután ezt mondta Dávid: ez az Úristen háza és az égő áldozat oltára Izrael számára. És Dávid megparancsolta, hogy gyűjtsék össze az Izrael földjén lévő jövevényeket, akiket kőfejtésre rendelt, hogy faragni való köveket vágjanak Isten házának építéséhez. Továbbá sok vasat is szerzett Dávid az ajtókhoz való szögekhez és a sarokvasakhoz, és rezet is bőségesen, minden mérték nélkül. Továbbá számtalan cédrusfát is, mert a szidóniak és a tírusziak bőségesen szállították azt neki. Dávid azt mondta: a fiam Salamon még gyermek és tapasztalatlan, az Úrnak pedig nagy házat kell építeni, hogy hírneve és ékessége mindent felülmúljon az egész világon. Ezért én mindent előkészítek neki. Dávid azért mindent meg is szerzett nagy bőségesen, mielőtt meghalt. És hivatta a fiát Salamont, és meghagyta neki, hogy az Úrnak, Izrael Istenének házat építsen. Dávid azt mondta Salamonnak: édes fiam, elgondolkodtam a szívemben, hogy az én Istenem az Úr nevének házat építek. De az Úr így szólt hozzám: sok vért ontottál, és sokat hadakoztál. Nem építhetsz házat az én nevemnek, mert sok vért ontották ki a földre én előttem. De íme fiad fog születni, aki a nyugalom embere lesz, mert nyugalmat adok neki minden körülötte lévő ellenségtől. Azért nevezik Salamonnak, mert békességet és nyugalmat adok Izraelnek az ő idejében. Ő épít nevemnek házat. Fiam lesz, és én atya leszek neki, és megerősítem királyságának trónját Izraelben mindörökké. Most hát, édes fiam, legyen veled az Úr, hogy sikerüljen házat építened az Úrnak, a te Istenednek, ahogy szólt felőled. De adjon neked az Úr értelmet és bölcsességet, amikor Izrael fölé rendel, hogy az Úrnak, a te Istenednek törvényét megőrizzed. Akkor jól lesz dolgod, ha megtartod és teljesíted azokat a rendeléseket és a végzéseket, amelyeket az Úr Mózes által parancsolt Izraelnek. Légy bátor, légy erős, ne félj és ne rettegj. Íme, én is az én szegénységemben szereztem az Úrnak, az Úr házának építésére 100 000 talentum aranyat, és 1000-szer 1000 talentum ezüstöt. A rezet és a vasat pedig meg sem lehet mérni, mert igen bőven van, és a fát és követ is szereztem. Te is szerez még ezekhez. Van sok kézművesed, kővágód, kő- és fafaragód, és mindenféle dologban jártas bölcsmesterembered. Az aranynak, ezüstnek, vasnak és réznek se szeri, se száma. Azért kelj föl, láss hozzá, és az Úr legyen veled. Dávid pedig megparancsolta Izrael összes főemberének, hogy ők is legyenek segítségére fiának, Salamonnak, és azt mondta: hát nincsené veletek az Úr, a ti Istenetek, aki nyugalmat adott nektek körös körül? Mert az én kezembe adta a föld lakosait, és megholdolt a föld az Úr előtt és az ő népe előtt. Most azért keressétek az Urat, a ti Isteneteket, teljes szívetek és lelketek szerint, keljetek föl és készítsétek el az Úr Isten szentélyét, hogy bevéhessétek az Úr szövetségének ládáját, és az Istennek szentelt edényeket abba a házba, amely az Úr nevének épül. Eddig Isten igéje, gyertek testvéreim, imádkozzunk! Köszönjük, Uram, neked a vasárnapnak a lehetőségét, hogy a te tiszteletedre összejöhettünk most, kikinek elkészítetted a szívét, és köszönjük neked, Uram, azt is, hogy ezt a templom épületet is elkészíthették őseink, eleink. Köszönjük, hogy itt szólhat most a te igéd. Tanítsál most bennünket arról, hogy a templom építésnek valójában mi értelme van, és hogyan tudunk igazán téged dicsőíteni ezen a helyen is, meg minden olyan helyen, ami a te nevedért épült. Áldjad meg, Uram, az ige szólóját, áldjad meg bennünket, hallgatókat, hogy értsük ezt, áldjad meg a kisebbeket, és áldjad meg az idősebbeket, fiatalabbakat is, hogy a te szent lelked segítségével megértsük a te üzenetedet. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom, a 8. fejezet 33. verséből. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Amen. A 25. Zsoltár 2. versét énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg! Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasznak egy részéből olvasom, a Krónikák 1. könyve 22. fejezetének 14. versétől a 16. versig terjedő szakaszból. Íme, én is az én szegénységemben szereztem az Úr házának építésére 100 000 talentum aranyat és 1000-szer 1000 talentum ezüstöt, a rezet és a vasat pedig meg sem lehet mérni, mert igen bőven van, és fát és követ is szereztem, te is szerezd még ezekhez. Van sok kézművesed, kővágód, kő és fafaragód, és mindenféle dologban jártas bölcs mesterembered. Az aranynak, ezüstnek, vasnak és a réznek se szeri, se száma, azért kelj föl, láss hozzá, és az Úr legyen veled. Amen. Foglaljunk helyet. A következő történetet néhány évvel ezelőtt hallottam valamelyik rádióban. Egy napsütéses reggelen egy fiatalember fogta magát, elment a barátnőjéhez, autóba ültek és elindultak. Hogy hová mentek, annak per pillanat nincs jelentősége. A lényeg, hogy jól indult a napjuk. Nem sokkal később az ég beborult és elerett az eső. Még egy kis idő, és az autó is lerobbant. Minden összejött. Ekkor a fiatalember kiszállt, elkezdte ott az esőben tolni az autóját, hát ha beindul. Egyszer csak látja, hogy a barátnője is kiszáll, és ő is tolja. Amikor ezt meglátta, odament hozzá, letérdelt és megkérte a kezét. Mint mondta, egy olyan lány, aki hajlandó vele esőben tolni egy lerobbant autót, az akkora kincs, akit nem szabad elszalasztani. Nyilván nem kizárólag ezért vette feleségül, voltak neki más érdemei is, ugyanakkor értjük a gondolatot, és feltételezem mindannyian egyetértünk vele. Amikor szeretném feltérképezni, hogy valaki hol áll a hitben, hogy milyen lelki érettséggel rendelkezik, rendszerint én is azt nézem, hogyan reagál nehéz helyzetekben. Ha azt látom, hogy többnyire megijed, elkeseredik, vagy éppen indulatossá válik, akkor azt úgy értékelem, hogy az Isten iránti teljes feltétel nélküli bizalom az még nincs meg benne. Az ilyen ember lelkileg éretlen. De ha azt látom, hogy az esetek többségében a nyugalmát megőrizve teszi, amit tennie kell, akkor ezt az érett hit jelének tekintem. Az ilyen ember bízik Istenben, felnőtt, érett hitű ember. Ma délelőtt erről az érett hitről lesz szó. Elindulunk onnan, hogy megvizsgáljuk azokat a nehéz helyzeteket, amelyekkel nap mint nap szembe kell néznünk. Folytatjuk a válaszunkkal, hogy szoktunk válaszolni ezekre a nehéz helyzetekre, azaz megállapítjuk, hogy hol áll a hitünk, mennyire vagyunk érettek a hitben. Végül arra fogunk kitérni, mit tehetünk annak érdekében, hogy a lelki érésünket elősegítsük. Hát kezdjük a nehéz helyzetekkel, és először is nézzük meg Dávid példáját. Dávid története nagyon hosszú történet a Bibliában. Talán Jézuson kívül ő az egyetlen, akinek ennyire részletesen ismerjük az életét. Persze még az ősatyák is szóba jönnek. Dávid életében nagyon sok nehéz pillanat jött el. Talán az első nehéz pillanat az életében az lehetett, amikor szembe találta magát Góliáttal. Góliátról azt olvassuk, hogy mai mértékegységet használva 2 méter 72 cm magas volt, amikor valaki meglátta, megremegett a térde, elolvadt a szíve, és oda kerül a fiatal Dávid, szinte még gyerek, hát lehet nehéz helyzetnek mondani. Voltak más nehéz helyzetek is az életében. Évtizedeken keresztül Saul üldözte őt. Kémeket küldött ki az ország területére, mindenhova. Ha valaki tudomást szerzett Dávidról, azonnal beköpte Saulnak, aki azonnal felállított egy hadsereget és elindult. Szegény Dávid a pusztában, barlangokban, itt-ott bujkált. Ez is nehéz helyzet az életében. Nehéz helyzet lehetett, amikor a fia Absalom fellázadt ellene. Amikor összegyűjtötte az elégedetlenkedő embereket, az élükre állt, és elűzte őt Jeruzsálemből. Amikor, ha csak rövid időre is, de megfosztotta őt a királyságtól. Számtalan példát lehet felsorolni Dávid életéből. Mégis azt gondolom, hogy a legnehezebb pillanat akkor jött el az életében, amikor azt mondta Istennek, templomot szeretnék építeni neked. És Isten azt mondta neki, nem engedem meg neked. Volt már részünk visszautasításban? Rettenetes érzés. Szeretünk valakit. Tennénk érte valamit, de neki nem kell. Gondoljunk el egy fiatal fiút, aki próbál udvarolni, kedveskedni egy fiatal lánynak. És a lány csak mosolyog rajta. Képzeljünk el egy szülőt, aki adna valamilyen ajándékot a 10 éves gyermekének, de az csak elhúzza a száját. És most képzeljük el Dávidot, amint odaáll nem is egy ember, hanem Isten elé, hálatelt szívvel, szeretettel, és azt mondja neki, én szeretném kifejezni neked, Uram, hogy mennyire szeretlek. Annyi mindent kaptam tőled, hadd adjak neked most vissza valamit. Építek neked egy templomot. És Isten azt mondja neki, nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére. Ez olyan visszautasítás, aminek a fájdalma betölti az ember egész lelkét. Miért utasította vissza Isten Dávidot? Hát első ránézésre az ember gondolhatná azt, hogy azért, mert nem szerette. Hát ha szerette volna, akkor biztos szívesen vette volna ezt az ajánlatot. De szögezzük le, Isten nagyon szerette Dávidot. Szíve szerint való férfinak nevezte. A későbbi királyokat mindig hozzá hasonlította. Emberileg tőle származott Jézus Krisztus a megváltó. Ha van valaki ezen a földön, akit Isten nagyon szeretett, akkor az Dávid volt. Nem ezért utasította vissza az ő ajánlatát. Azért utasította vissza, mert noha sok jót tett, ugyanakkor sok vért is ontott. Azt olvassuk Dávidról, hogy hosszú uralkodása során számtalan háborút viselt, az ellenség megtámadta az országot, és ő védekezett. Odaállt egy hadsereg élére, ment és kikergette az ellenséget. Sok vért ontott. Bűn ez? Szerintem Isten nem ezt a vérontást rója fel neki. A haza védelme erkölcsileg helyes cselekedet. Isten nem ezt a bűnt, nem ezt a vérontást rója fel neki. Ha valaki ma elmegy katonának és védi a hazáját, az is helyes. Isten szemében dicséretes dolog. A probléma az, hogy Dávid más vért is ontott, nem csak az ellenség vérét. És nem egy esetben. Ha valaki Dávid bűneit kezdi el keresgélni, akkor elsősorban Úriás jut eszébe. Ugye Úriás egy hettita férfi volt, aki származása ellenére Izraelben élt, és lelkiismeretesen, hűségesen szolgálta Dávidot. Az volt az egyetlen bűne, hogy volt egy nagyon szép felesége, aki megtetszett Dávidnak. És mivel Dávid el akarta venni, megölette Úriást. Ez szándékos gyilkosság, ez vérontás. De gondoljunk az Absalom által kirobbantott polgárháborúra is. Hogy kezdődött ez az egész? Nem úgy kezdődött, hogy Absalom meghűült és elindította a háborút. Voltak előzményei a dolognak. Az egész ott kezdődött, hogy Dávidnak volt egy fia, Amnon, aki beleszeretett a testvérébe, Támárba. És úgy intézte a dolgot, hogy ketten maradjanak, és amikor nem látta, nem hallotta őket senki, akkor megerőszakolta. Hát ez valami iszonyú bűn. És amikor kiderült ez az egész, akkor Dávidról azt olvassuk, hogy mérges lett, hát persze, hogy mérges lett, de nem szólt egy szót sem. Nem büntette meg a fiát. A törvények értelmében komoly büntetést kellett volna kiszabnia rá. Dávidnak ez a szégyenteljes cselekedete arra indította Absalont, egy másik fiát, hogy akkor ő vegye kezébe az irányítást. Kezébe is vette. Először megölte Amnont, utána pedig kirobbantotta a lázadást. Különféle hazugságokkal, meg elégedetlenség keltésével összegyűjtötte az embereket, az élükre állt, és egy puccsal megdöntötte apjának a királyságát. Bevonult Jeruzsálembe, kiűzte onnan, Dávid elmenekült vidékre, és utána elkezdődött a háború. Egy olyan háború, amelyben százak és ezrek haltak meg, míg végül Dávid visszanyerte a királyságát. Ebben a vérontásban Dávid is bűnös volt. Nyilván nem az ő gonoszsága indította el a háborút, nem miatta haltak meg közvetlenül az emberek, de az ő gondatlansága, gyenge kezűsége, a törvény nem tisztelete, úgymond gondatlan tömeggyilkosság okozójává tette őt. Amikor Isten ránézett Dávid életére, akkor látta a szándékos vérontást, Úriás esetét, és látta ezt a gondatlanságból elkövetett tömeggyilkosságot is, részben ez is Dávid lelkén szárad. És azt mondta neki, hogy akkor te nem építhetsz templomot. Azt olvassuk a Bibliában nagyon sok helyen, hogy aki megbánja és megvallja a bűneit, annak Isten megbocsát. Dávid megbánta és megvallotta a bűneit minden egyes alkalommal. Sírt. Neki Isten megbocsátott. Hogy van mégis az, hogy akkor nem engedte meg Isten neki? Nem az lenne a helyes, hogyha Isten így növelné az ő dicsőségét, hogy megbocsát valakinek, egy sok bűnt elkövetett embernek, és megengedi, hogy templomot építsen? Hát lehet, hogy mi ezt így gondolnánk, és így intéztük volna, de Isten nem. Isten feltehetően úgy gondolta, hogy mindannyian bukunk, napról napra bukunk, de ez a bukás, ezek a bukások, amiket Dávid elkövetett, ezek komoly szégyent hoztak az ő nevére, mármint az Isten nevére. És ha ő épített volna házat Istennek, akkor azt a házat, azt a templomot az emberek nem becsülték volna kellőképpen. Ezt a feladatot Dávid nem hajthatja végre. Túl nagy bűnöket követett el. Üdvözül, de ez a feladat nem lehet az övé. Ez a hozzáállás, ez az eljárás nem itt van egyedül megírva. Nem egyedül ezen a helyen. Gondoljunk Mózesre. Mózesről azt olvassuk, hogy 40 éven keresztül hűségesen szolgálta Istent. Amikor az emberek lázadoztak, ő akkor is szelíden kitartott Isten mellett. Szelíden és határozottan. Mégis volt az életében egy pillanat, élete vége felé, amikor felfuvalkodott. Amikor nem várta meg Isten parancsát, hogy na akkor most üss rá a kőre a botoddal, és akkor jön belőle a víz. Felfúvalkodott, és azt mondta, ezerszer csináltam már ilyet, menni fog ez most már nekem egyedül is. Nem várom meg, hogy Isten szóljon. Ráütött a kőre, és azt várta, hogy az emberek most őt fogják dicsőíteni. Ránézésre nem olyan nagy dolog, hogy megütött egy fával egy követ, de mégis azt üzente a népnek, hogy én is vagyok valaki. Én Isten nélkül is megállom a helyem, én tiszteletre méltó, dicsőséges ember vagyok. Megrabolta az Isten dicsőségét. És ezért Isten azt mondta neki, nem vezetheted be a népemet az ígéret földjére. Megnézheted távolra, de nem viheted be a népemet. Nem lett volna jó üzenete. Ez a feladat Józsuéra várt. Tehát látjuk azt, hogy nehéz helyzetbe került Dávid, és mert nem építhetett templomot, meg volt az oka, hogy miért nem építhetett templomot, de Isten ennek ellenére mégiscsak szerette. És most térjünk át a saját nehéz helyzeteinkre. Néhány dolgot szeretnék felsorolni, amiről úgy gondolom, hogy a legtöbbünket érinti. Természetesen vannak olyan nehézségek is, amikre itt nem lehet kitérni, de mindenki ismeri a maga életét. Kezdjük úgymond a legfiatalabbakkal. Nem az újszülöttekkel, mert ők most nincsenek itt, meg hát úgysem értenék, amit mondok, a tizenévesekkel. Milyen nehéz helyzetbe kerül egy hívő tizenéves? Nem a szokásos nehézségekről beszélek. Nem arról, hogy tanulni kell. Az is nehézség, persze. Inkább arra gondolok, amit mint hívő ember él át egy tizenéves. Ugye, ha valaki olvassa az igét, hallgatja az igét és teszi, annyira más az élete. Annyira másként gondolkozik, annyira másként cselekszik, mint a vele egykorúak, hogy emiatt ő egy csodabogárrá, egy különlegességé válik az osztályban. És valahogy mindig kívülállóként néznek rá. Te más vagy. Téged nem becsülünk annyira. Téged inkább kihagyunk a dolgokból. Jó, ha az embernek értelmesebb osztálytársai vannak, és ez nem ilyen súlyos, de azért sok hívő fiatal mégis megtapasztalja ezt az életében. És különösen ebben az életkorban nagyon nehéz ezt a kitaszítottságot megélni. Nézzük a felnőtteket. Hányszor éljük át azt, hogy küzdünk, beleadjuk az erőnket az életbe, ahogy csak tudjuk, és mégis kevesek vagyunk. Nem vagyunk elég okosak. Nem bírjuk eléggé a terheket. Elfáradtunk. Mikor lesz ennek vége? Lesz ennek vége egyáltalán valamikor? Az ember sokszor így sóhajt fel. Vannak munkahelyi feszültségeink, anyagi gondjaink, van, aki éveken, évtizedeken keresztül küzd a magánnyal, vagy ha nem magányos, akkor a családi konfliktusokkal, előjönnek különböző egészségügyi problémák, kisebbek, nagyobbak, több, kevesebb. Hát ezekkel a nehézségekkel azt gondolom, hogy egyikével, másikával, akár egyszerre többel is, mindannyian szembe kell, hogy nézzünk. A kérdés az, hogy most ebben a pillanatban mi az, ami leginkább jelen van az életünkben. Erre próbáljunk választ adni. Mi az, amitől szenvedünk? Amire ha rágondolunk, akkor azonnal úgy elszorul a szívünk. Kihagy a lélegzetünk, hogy jaj. Jaj. Dávidnak volt ilyen nehézsége, ezt tudjuk róla, ő is megvallotta, mi is valljuk meg, legalább önmagunk előtt. Ezzel küzdünk. Nem gondtalan az életünk, vannak problémák, vannak nagy problémák. És most lépjünk tovább, lássuk meg, milyen választ lehet adni a nehéz helyzetekre. Kezdjük megint Dáviddal. Dávid alapvetően kétféle választ adhatott Istennek. Vagy elfordult tőle, vagy hűséges maradt hozzá. Dávid ez utóbbit választotta, hűséges maradt. És ennek a hűségnek komoly jeleiről olvashatunk itt az igében. Hűségének egyik jele, hogy összegyűjtötte a leendő templom felépítéséhez szükséges alapanyagokat. Sőt, többet gyűjtött a kelleténél, sokkal többet. Azt olvassuk, hogy gyűjtött 100 000 talentum aranyat. Hát, nagy szám, amikor olvassa az ember. Nem is gondolunk bele egyébként, hogy ez pontosan mennyi, de azért érezzük, hogy nagyon sok. Szeretném egy kicsit érzékeltetni, hogy mennyire sok. Ha átszámoljuk ezt az aranyat, tömegében elosztjuk a súlyával, stb. A lényeg, hogy a végén a kapott aranyból fel lehetne építeni egy 6 méter oldalszélességű kockát. Beférne még a templomba, de azért néhányan kiszorulnának. 6 méter kockányi aranykocka. Elég nagy gazdagság. 1 000 000 talentum ezüstöt gyűjtött össze. Ez egy 16 méter oldalszélességű ezüstkocka. Hát az nem is tudom, hogy hány emeletes háznak felel meg. Ebből már lehet díszíteni, meg lehet vásárolni dolgokat, meg a munkásokat fizetni. Ugye a rezet, a vasat azt már meg sem lehet mérni, fát, stb. Követ. Annyit szerzett Dávid, hogy abból nem is tudom hány templomot, hány díszes, gazdag templomot lehetett volna építeni. Hát ha valaki egy visszautasítás után ezt mind összegyűjti, úgymond az ország GDP-jét erre fordítja, hát akkor az az ember nagyon elkötelezett, az nagyon szereti az Urát. Összeszedett mindent. Hűségének volt egy másik jele is, ami nem került ilyen sokba, mégis nagyon fontos és nagyon értékes. Ez pedig az, hogy felkészítette a fiát, Salamont az uralkodásra. Ebből a beszélgetésből, amit itt olvastunk, nagyon sok következtetést le lehet vonni. Először is felidézte Salamonnak a róla szóló proféciát. Hát egy királynak mekkora megerősítés már az, hogy hát én nem egyszerűen azért leszek király, mert az apámnak a fia vagyok, és hát hova tegyék a koronát, ha nem az én fejemre, lehet, hogy nem is értek semmihez, de hát én kapom, hanem ott van az a megerősítés, hogy Isten engem szemelt ki személyesen, és szólnak rólam proféciák. Ezt elmondta neki Dávid, de fiat fog születni, ő a nyugalom embere lesz, mert nyugalmat adok neki a körülötte levő összes ellenségtől. Salamon lesz a neve, mert békességet és nyugalmat adok Izraelnek az ő idejében. Ő épít majd házat nevem tiszteletére. Ő a fiam lesz, és én atya leszek, és örökre megszilárdítom királyi trónját Izraelben. Hát ha valaki így kezdheti el a szolgálatát, nem kételkedve, hogy ki is vagyok én, alkalmas vagyok-e, mit kell csinálnom, sikerülni fog-e, hanem ezzel, hogy ezt kijelentette rólam Isten. Ez így fog megtörténni. Dávid, mint tapasztalt király, tanácsot is adott a fiának. Akkor jársz sikerrel, ha megtartod és végrehajtod azokat a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket az Úr Mózes által parancsolt Izraelnek. Légy erős és bátor, ne félj és ne retteg. Ugye Dávid ezt nem csak azért mondja, mert olvasta a Bibliában, hanem azért, mert megtapasztalta, hogy ez tényleg így működik. Amikor úgymond közel volt Istenhez, ugye már gyermekként is nagyon közel volt hozzá ott a mezőn, amikor őrizte a nyájat, egész nap vele beszélgetett, énekelt neki, később is, amikor a prófétákra hallgatott, amikor az egész szíve Istennel volt tele, akkor az uralkodása egy dicsőséges út volt. De amikor elfeledkezett róla, akkor mindig valami baj történt, akkor nagy bajok történtek. És azt mondta Salamonnak, hogy én már öreg ember vagyok. Hallgass arra, amit mondok. Lehetnek tanácsadóid, legyenek is. Lehetnek saját gondolataid, legyenek is. De a legfontosabb, hogy azt olvasd, amit Isten elmondott neked. Keresd az Urat, keresd az ő akaratát. Imádkozott is érte. Bárcsak adna neked az Úr észt és értelmet, amikor Izrael fölé rendel, hogy megtartsd Istenednek az Úrnak a törvényét. Dávid tudta, hogy ez nem megy magától. Hát hány szülő figyelmeztette már a gyermekét arra, hogyha ezen az úton indulsz el, akkor zsákutcába jutsz. És ha ezen az úton indulsz el, fájdalmat okozol önmagadnak is, meg másoknak is. Én vagyok az öreg, hallgass már rám, én beleestem ezekbe a csapdákba, te ne esd bele. Dávid pontosan tudta, hogy a fia, ha nem is kamasz, de ugyanúgy nem fog rá hallgatni, mint ahogy ma is a gyerekek sokszor nagyon kevéssé hallgatnak a szüleikre. Tudta, hogy az egyetlen lehetősége az imádság. Figyelmeztette a fiát, és utána imádkozott is érte, bárcsak a szívén viselte, bátorította. Nem csak azt mondta, hogy igen, a nyakadba szakad ez az egész királyság, majd viseld, ahogy tudod, hanem elmondta, mit tegyen, fogj hozzá a munkához, az Úr legyen veled. Micsoda bátorítás ez. Meg tudod csinálni, az Úr elindul veled, menni fog. És meg is áldotta. Az Úr legyen veled, hogy sikeresen fölépíthesd Istenednek, az Úrnak a házát. Ugye, amikor az áldásra gondolunk, akkor sokszor annyi jut eszünkbe, hogy elhangzik néhány szó. Hát a szavak meg jönnek, mennek, hát mi súlyuk van azoknak. Az Ószövetségben mindig úgy tekintettek az áldásra, mint úgymond teremtő szóra. Egy kicsit most erősen fogalmaztam, nem is egészen helyén való, de amikor például Ábrahám, Izsák, Jákob megáldotta a gyermekeit, akkor az az áldás, amit elmondott nekik, az úgymond bekövetkezett az ő életükben. Isten valahogy ezt így rendezte. És amikor úgymond Isten mondja valakiről, akár éppen Dávid által, hogy áldott leszel, és építsd fel, és felépíted, stb., akkor ez jelzi azt, hogy ez meg is fog valósulni. Isten áldása mindig teremtő szó. Amikor elhangzik a szószékről is egy áldás, az sem csupán a lelkésznek a magánprodukciója, hogy mit találtam ma a Bibliában, de szépen hangzik, és bár csak így lenne velünk is, hanem az valahol teremtő szó. Isten át is adja nekünk ezt az áldást. Tehát Dávid noha visszautasította Isten az ő szándékát, az ajánlatát, mégis hűséges maradt. Összegyűjtött minden alapanyagot, felkészítette a fiát. Nagyon szerette az Urat. Miért maradt hozzá hűséges? Amit most elmondtam, az úgy tűnik, mint egy dicsimlősz. Hát, hogy Dávid, ő egy nagyon különleges ember volt. Még a nagy nehézségekben is bírta magát. Milyen különleges ember. Hát ő hűséges tudott lenni, ugye? Meg volt hozzá a képessége. Hát nem. Nem dicsőítünk embereket. Dávidról elég nyíltan ír az ige, kiderül róla, hogy nem volt jobb senkinél. Abszolút senkinél nem volt jobb. Saul is követett el hibákat, és Dávid is. Majdnem ugyanolyan súlyosakat. Nem volt tehát jobb. Nem azért maradt hűséges, mert a szívében talált hozzá erőt. A titok Isten önmagáról szóló kijelentésében található. Isten megismertette magát Dáviddal. Ezért tudott hűséges maradni. Megismertette magát vele az igében, amikor olvasta, amikor hallotta, és nagyon gazdagon megismertette vele magát az életében. Ugye, ha valaki átéli azt, hogy ott állok egy hústoronnyal szemben, akit ez esetben Góliátnak hívnak, és nem halok meg két másodpercen belül, sőt, hát akkor az érzi, hogy Istennek van hatalma. Isten jelen van, Isten dolgozik. Hány esetben megtapasztalta még Dávid, ne soroljunk fel mindent. De szinte minden pillanatban emlékeztette őt Isten, hogy itt vagyok veled. Én vagyok a mindenható Isten. Én vagyok a te atyád, a csodálatos Isten. És Dávid azt mondta, hogy hát felemelem a kezem. Te tényleg csodálatos vagy. És amikor Dávid maga előtt látta újra és újra ezt az Istent, amikor szembesült vele, hogy ki az ő ura, akkor felbuzdult a szíve és ragaszkodott hozzá. Nem azért maradt hűséges, mert összeszorította a fogát, görcsbe állt a hasa, és mégiscsak azt tette, amit tennie kell, hanem azért, mert Isten megismertette magát vele, szeretetet ébresztett a szívében, és könnyűvé vált a hűség. Most térjünk át a mi válaszunkra. Hogyan válaszolunk mi Istennek nehéz helyzetekben? Ugye mi is két választás közül választhatunk, két döntésünk lehet, vagy elhagyjuk Istent, szakítunk vele, vagy hűségesek maradunk. Ugye nem kell hangsúlyozni, hogy a fejünkkel tudjuk, hogy akkor döntünk jól, ha hűségesek maradunk. Ezt mindannyian tudjuk, erre nem kell felhívni a figyelmet. Persze néha, amikor az ember már nagyon elfeledkezik Istenről, meg az ő szaváról, akkor emlékeztetni kell minket, hogy tarts ki az Isten mellett, légy hűséges, de azért az esetek többségében mi ezt pontosan tudjuk. Nem is itt van a hiba. A hiba ott van, hogy magunkba nézünk, és azt látjuk, hogy nincs bennünk sem vágy, sem erő ahhoz, hogy kitartsunk Isten mellett. Hát most holnap felkelek. Holnap is ugyanazzal a nehézséggel kell szembenéznem. Miért tartsak ki Isten mellett? Hát nem szabadított meg engem ettől a nehézségtől. Nem lenne jobb, hogyha most nélküle folytatnám az életemet? Miért? Miért tekerjek még Istennél is? Semmi kedvem hozzá. Nem is tudok. Hát ha őszinték vagyunk akkor, és magunkban nézünk, akkor sokszor ezt látjuk. Mi a megoldás? Ugyanaz, mint Dávid esetében. Egyetlen dolog segíthet rajtunk, Isten önmagáról szóló kijelentése. Ha úgy érezzük, hogy baj van, ha úgy érezzük, hogy a hűségünk a végét járja, akkor javaslom, kapcsoljuk ki a tévét, a rádiót, a telefont, a számítógépet, mindent, üljünk le, és addig fel ne álljunk, meg ne moccanjunk, amíg legalább 5 fejezetet el nem olvastunk a Bibliából. Hagyjuk, hogy az ige dolgozzon bennünk, és ne magunkat keressük az igében. Ne azt keressük, hogy mit mond rólam, hol találom én meg magam benne. Ne is a parancsolatokat keressük, ezt tedd, ezt ne tedd. Istent, magát keressük. Kutassuk az ő személyét, lényét, ki vagy te, Uram. Amikor azt olvasom rólad, hogy szent vagy, hogy tele vagy szeretettel, irgalommal, hűséggel, bölcsességgel, türelemmel, akkor kit képzeljek el? Te tényleg ilyen vagy? Ennyivel több, mint amit én el tudok képzelni? Mit tett értem Isten? Mit olvasok erről a Bibliában? Az Ószövetségtől kezdve, Jézus áldozatán át, egészen a végidőkig. Mit tett értem Isten? És mit tett értem, amit meg is tapasztaltam az életemben? Nagyon jó, ha az ember összeírja ezeket. Mit tett értem Isten az életemben? Könnyen elfelejtjük ezt. Kapunk tőle valamit, hálát adunk, jaj, de jó volt, aztán 5 perc múlva már nem is emlékszünk rá. De ha összeszedjük, hogy mi mindent kaptunk tőle már eddig is, akkor annyira úgy érezzük, hogy hűha, milyen Istenünk van nekünk. Amikor elmerülünk Isten lényének a szemlélésében, akkor előbb-utóbb magával ragad minket. Úgymond szerelmesek leszünk Istenbe. Az jutott eszembe, hogy lehet olyan filmeket látni, ahol egy házas párnak a házassága már összeomló félben van, válásra készülnek, és akkor valahogy ráveszik őket, hogy adjatok magatoknak még néhány hetet. Semmi mással ne törődjetek, maradjatok egymás közelébe. Szakítsatok a szeretőtökkel, maradjatok kettesben. És akkor azt lehet látni, hogy ez a házaspár újra egymásra talál, felismerik egymásban azokat az értékeket, amik már akkor is ott voltak, amikor egymásba szerettek, és akkor úgy megszűnik a külvilág. Megszűnnek a nehézségek, a családi konfliktusok, így értem. Megszűnik a harmadikhoz, a szeretőhöz való kötődés, és a házaspár újra egymásba szeret. Olyan jó, hogyha az ember Istenbe beleszeret, ha őt keresi az igében, és akkor mi lesz a hűségünkkel? Nem kell erőlködnünk már. Eszünkbe sem jut elválni Istentől. Nem is nehéz hozzáragaszkodni, ez a normális. Akkor már az lesz a gondolatunk, hogy jutott egyáltalán eszembe, hogy elváljak tőle. Hogyan is mérhettem az ő szeretetét nehézségekhez. ezek nem is említhetőek egy lapon. Hol állunk a lelki érettségben? Vannak nehézségeink, pontosan tudjuk, mik ezek. Azt is tudjuk, hogy hogyan szoktunk reagálni, hogy hűségesek vagyunk-e, vagy szakítunk. Ugye a szakításnak többféle formája van. Van olyan, hogy az ember elhagyja Istent egy az egyben, nem is törődik vele soha többé, nem is jár templomba, és van olyan is, amikor megőrzi a keresztény szokásokat, de valahol a gondolatait, a szívét ez nem hagyja meg. Hol állunk a lelki érettségben? És gondoljunk arra, hogy az egyetlen, ami segíthet rajtunk, ami a hűségünket megőrzi, ami a lelki érésünket elősegíti, az a Biblia olvasás. És elsősorban is Isten személyének a keresése. Kívánom mindannyiunknak, hogy amikor elővesszük a Bibliát, akkor ne unatkozzunk. Hogy ne csupán túl legyünk rajta. Ne feladatnak, kötelességnek érezzük. Hanem nyissuk ki Isten szerelmes levelét, és olvassuk ezzel a szívvel, kerüljünk egyre közelebb Istenhez. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 165. dicséretünk 3. versét énekeljük el. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy gondod van ránk, hogy gondoskodsz a mindennapi szükségleteinkről, de különösen azért, mert gondoskodtál a mi megváltásunkról, a mi életünkről ezen a földön és az örökké valóságban. Köszönjük, hogy hallottuk a te igédet, dolgozott bennünk a lelked, és újjászülethettünk, megtérhettünk. Átmentünk a szoros kapun, és elindultunk a te utadon. Köszönjük, Urunk, hogy ezen az úton lehet előre haladni. Lehet megszentelődni, lehet változni a te képedre, egyre inkább olyanná lenni, amilyen te is vagy. Urunk, köszönjük neked a fejlődésnek ezt a lehetőségét. Köszönjük, hogy ebben sem vagyunk magunkra hagyva, hiszen te közelítesz hozzánk, te adod a te igédet, a lelki élet üzemanyagát, te adod nekünk a te lelkedet, aki visz előre minket. Köszönjük, hogy nem vagyunk már abban az állapotunkban, mint megtérésünk pillanatában. Köszönjük, hogy már eddig is annyi mindent formáltál bennünk. Hadd kérjünk téged, hogy vigyél minket előre ezen az úton továbbra is. Segíts, hogy ne hátráltassunk téged ebben, hogy ne akarjunk leülni ezen az úton, visszafordulni, elcsüggedni. Kérünk, Urunk, te adj nekünk szárnyakat, hadd követhessünk téged. Nagyon kérünk a mi bibliaolvasásunkért, a veled való kapcsolatunkért. Kérünk, Urunk, hadd lehessen ez a legfontosabb, mindennél fontosabb számunkra. Annyi minden le tudja foglalni a gondolatainkat, annyi mindentől várunk boldogságot, örömöt, haladást. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig a lényegre mutatsz rá. Nagyon kérünk, így áld meg a lelki életünket, rád figyelésünket, add meg, hogy te légy a mi szívünk, Ura, hadd követhessünk téged mindenben. Köszönjük a gyülekezetet, köszönjük, hogy itt olyan közösséget találunk, ahol hitben járó emberek, a te családodnak a tagjai vannak együtt, akik megfeddik egymást, ha kell, akik bátorítják, segítik egymást. Nagyon kérünk ezért a közösségért, áldj meg minket, áld meg a mi találkozásainkat, együttlétünket, áldj meg, amikor együtt hallgatjuk a te igédet és beszélgetünk arról. Kérünk, légy velünk egyen-egyenként is az életünkben, vezess minket, hadd járhassunk a te gyermekeidhez méltó módon. Urunk, eléd visszük azokat is, akik valaminek a terhét hordozzák, akik nagyon nagy súlyt hordoznak mostanában. Különösen hadd kérjünk azokért a családokért, ahol elvesztettek valakit, ahol el kellett búcsúzni valaki számukra nagyon kedves. Kérünk, Urunk, a gyászolókért, őrizd meg őket. Segíts, hogy ne csak a fájdalmukat lássák, ne csak az töltse be a lelküket, hanem te magad. Kérünk, légy ott velük, és te légy az ő vigasztalójuk. Urunk, te vagy a mi pásztorunk, te jársz előttünk, add meg nekünk, hogy mi téged követhessünk. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.